Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. A mai adásban három témát hoztam nektek, kettőt a úgymond szokásos hírek típusából, egyet pedig egy, hát ez is egy cikk indukálta ezt a témát is, de egy picit talán filozófikusabb, nem közvetlenül üzleti hasznosításról szól, de természetesen az adatról és azok felhasználási területeiről fog szólni. Kíváncsi vagyok, hogy ez a picit egyel elvontabb, de amíg persze a témáról szól, nem az élet értelmét feszegeti, de egyel elvontabb téma, ez mennyire fog nektek majd tetszeni. Na mindegy, ennyit erről előszóban, aztán majd ha oda jutok, akkor kitárgyalom részletesen. Az első téma az Indexen jelent meg, legalábbis a magyar sajtóban, amennyire én láttam, az Indexen jelent meg, de egyébként egy Life Science publikáció. Ez pedig arról szól, hogy készítettek Shirley Ho nevű kutató vezetésével, egy csapat készített egy univerzumot, tehát a világegyetemünket modellező machine learning algoritmust, vagyis hát valójában egy olyan neurális hálót, ami megpróbálja prediktálni a különböző változásokat az univerzumban, tehát ha úgy tetszik, egy univerzum szimulátort. És hát azzal jöttek le a cikkek, azzal a picit talán szenzációhajház, bár igazságtartalmat vagy igazságmagot azért tartalmazó szalagcímekkel, hogy a tudósok sem értik, hogy az új szimulált univerzum, amit az AI alkotott, az mitől működik ilyen jól, ott megszületett benne valami kis csoda. Csodák nincsenek, legalábbis az AI világában, de boncoljuk ezt egy picit meg, mert egyébként meg tényleg van olyan tulajdonság, amit jelenleg nem tudnak megmagyarázni, hogy miért van, de persze, mármint, hogy értjük, hogy miért van, nyilvánvalóan az adatokban rejlő információk okán van, de még nem tudják, hogy mik ezek az információk. Na jó, szóval, hogy akkor egy kicsit boncolgassuk ezt a dolgot. Először is egy borzasztó komplex dologról van szó, ugye hát az egész univerzumunkról, tehát tényleg ez egy fizikai, illetve csillagászati kozmológiai modellről beszélünk, ami tényleg az univerzumunkat próbálja tartalmazni, tehát ugye bolygók, gravitációs erő, csillagok, nem akarok úgy sem, mintha ez értenék, abszolút spektrum TV szintjén természetesen nagyon érdekel az űrkutatás, sőt, de ez nem az én szakterületem, de értitek, szóval az univerzum az viszonylag komplex dolog, nagyjából benne van, hát úgy minden a világon. Szóval egy nagyon komplex rendszerről beszélünk, aminek van egy szabályszerkezete, azon belül, ebben a kereten belül rengeteg kölcsönhatás van, például a gravitáció is ugye ilyen, de mindenféle egyéb kölcsönhatások is vannak, nem beszélve aztán olyan egzotikus dolgokról, mint a fekete lyukak vagy a sötét anyag. Azért emelem ki a sötét anyagot, mert erre később vissza fogunk térni. Szóval van egy ilyen komplex rendszerünk, ha ezt szeretnénk szimulálni, szimulációt szeretnénk készíteni ezzel a komplex rendszerrel, mégpedig egy olyat, amivel előre tudunk jósolni bizonyos viselkedéseket a komplex rendszerben, tehát például, hogyha megváltoztatok valamit, mondjuk az a tömeg mennyiségét, vagy a gravitációs erő mértékét megváltoztatom ebben a szimulációban, akkor olyasmi eredményeket jósoljon a modell, amit egyébként meg tudok figyelni, és tudok kísérletileg igazolni, vagy egyáltalán a megfigyeléseimmel összhangban van. Önmagában ez egy zseniálisan jó ötlet. Azért jó ötlet, mert az abból kiindulni, hogy van egy nagyon komplex rendszerünk, aminek a szabályrendszerét szinte lehetetlen kézzel leírni, vagy ha lehetséges is, akkor az borzasztóan sokáig tart, nagyon bonyolult és nagyon sok munka árán lehet. Szóval ahelyett, hogy egy úgymond valódi, úgymond rendes szimulációt építenénk, amiben ténylegesen a kezünkkel, programozók mondjuk százainak kezével az összes szabályt implementálnánk, ehelyett azt mondjuk, hogy figyelj, számítógép, itt van egy tonna adat arról, hogy tudom én, hát ami az Unió, tehát hogy hogy mozognak a bolygók, mik a tömegek, stb. Stb. Mit figyeltünk meg és miként, azt találjad ki magadnak, hogy mik az összefüggések. Ugye valójában itt igazából nem szimulációt építünk, hanem egy prediktív modellt a szimulációra, tehát valójában az történik, hogy a modell megpróbálja megjósolni, a gépi tanulási modell megpróbálja megjósolni, hogy mi lenne egy szimuláció, egy ténylegesen lefutatott szimuláció eredménye. De hogyha ezt elég jól eltalálja, elég kicsi hibával dolgozik ez a modell, akkor ugye végül is lényegében pont olyan jó lesz, mint egy szimuláció, az a kis hiba lesz az eltérés csak. Cserébe egy csomó pozitívuma van. Picit menjünk erre a csoda dologra rá, aztán majd folytatom ezeket a pozitívumokat, illetve hát az indexen ez kevésbé derül ki, de ha utána ástok, akkor ott van, hogy is épül fel ez a modell, és szerintem az is érdekes, úgyhogy a lényeget azt is majd elmondom, kiemelem nektek. Szóval ez a hiba, úgymond, vagy hát ilyen csoda, vagy tehát, hogy amit így nem értenek a tudósok, ez nem más, mint hogy olyan dologra is jól reagál a szimuláció, és említettem, hogy fogom ezt mondani, a sötét anyagot, ugye nem véletlenül emeltem azt ki, a sötét anyag mennyiségét ugye nem pontosan tudjuk valójában az univerzumban, sőt a sötét anyag az egy elég misztikus dolog egyelőre még, a szónak abban az értelmében, hogy nem annyira értjük jól és tisztá, hogy miért van, hogy van, miként viselkedik. Ez most egy nagyon aktuális területe a csillagászatnak, sőt a fizika tudományának is, hogy ezt kutassák, vagy kutatják még, és hát még erről azért messze menőkig nem sok az az emberi tudás, ami felhalmozódott. Hát ugye bennem aztán végtelenül kevés, de még a tudósokban sem. És az a úgynevezett csoda, hogy a szimulációt nem készítették fel bizonyos inputokra, például a sötét anyag mennyiségének változására. Mégis, hogyha a beadott adatokon ez változik, akkor a modell olyan eredményeket ad ki, amit olyan szimulációk adnak ki, nagyon kis hibát mutat a modell olyan szimulációkhoz képest, amikben már betápláltuk, borzasztó sok munka árán persze, a sötét anyag viselkedését. Magyarán szólva, olyan dolgokat is tud, úgymond az AI ebből a prediktív modell segítségével előjelezni, aminek egyébként nem tanítottak meg neki. Ez a csoda, idézőjeles, valójában ugyanis nyilván nincs szó csodáról, a helyzet az, hogy a beadott adatokból ezeket a viselkedéseket ki lehetett következtetni. Feltételez, ugye van még egy elvi lehetőség, hogy egyszerűen csak hibás a modell, és ha ti magatok készítetek ilyen modellt, magamat is ide sorolom ebbe a kategóriába, és egyszer csak a modell olyan dolgokat is tud, amire soha nem készítettük fel, akkor azért első körben érdemes arra is gondolni, hogy esetleg egyszerűen hibás a modell, mert lehet, hogy valamilyen inputra úgy tűnik, hogy ilyen zseniálisan csodálatos döntéseket hoz, és tényleg ilyen szuper okos, és felfedeztük a csodát, de könnyen lehet, hogy csak egy olyan hibára bukkantunk, ami abban az adott példában éppen egy látszólag jó eredményt ad, de egyébként tök buta a modell és hibás. Azonban itt nagyon konzekvensen adja az eredményeket a modell, ráadásul egy borzasztó komplex környezetben, így feltételezhetjük azt, hogy ez nem hiba. Mert ahhoz túl kicsi az esélye, hogy egy ennyire komplex környezetben, ennyire konzekvensen úgymond jó eredmény, fals pozitív eredmény produkáljon, miközben egyébként csak simán hibás. Hogy néz ki ez a modell? 8000 hagyományos modellből épül fel, tehát tulajdonképpen egy úgynevezett ensemble algoritmusról beszélünk, vagyis egy olyan algoritmusról, ami úgy működik, hogy egy csomó másik, úgymond gyengébb vagy kevésbé jó prediktív erejű, tehát nagyobb hibával dolgozó modellt egyesít magában valamilyen algoritmus mentén, ugye ezek között nagyon egyszerű algoritmusok is lehetnek, például kiátlagolja őket, persze a gyakorlatban azért ennél komplexebb statisztikával szokták összepakolni a különböző algoritmusokat, de ez most nem fontos téma nekünk ebből a szempontból. Szóval nagyon sok hagyományos modellből, hagyományos kézzel leprogramozott szimulációból épül fel, hiszen természetesen nincsen adatszettünk az egész univerzumra vonatkozóan, ilyen megfigyeléseink nincsenek, hiszen az általunk látható univerzum, vagy általunk egyáltalán megfigyelhető univerzum, az sokkal kisebb, mint az univerzum mérete, legalábbis amennyire most tudjuk, sőt, hát ez gyakorlatilag egészen biztos. így aztán valójában nem a teljes univerzumot töltjük ilyenkor az AI-ba, bár ez baromi jól hangzik a kicsit marketingesebb websájtokon, hogy betöltöttük az AI-ba az univerzum adatait, de hát marhára nincsen meg nekünk az univerzum adata. Szóval az univerzumról alkotott megfigyeléseink és az abból viszonylag kis hibával, tehát mondhatjuk így, hogy igazoltan működő szimulációinkra hagyatkozhatunk, olyan szimulációkra, amik vagy részben, vagy egészben valamilyen jelenségét egyébként az univerzumnak jól modellezik, vagy kis hibával, legalábbis a jelen tudásunk szerint. Az érdekes az az, hogy az így legenerált, ha úgy tetszik, virtuális univerzum, amit az AI készített, az 600 millió fényév átmérőjű és kocka alapú, ami fura, én mindig tudtam, hogy a kockák fognak végül győzni. Azért fura, hogy 600 millió fényév méretű, mert az általunk megfigyelhető univerzum, legalábbis mostani tudásunk szerint csupán, idézőjelben csupán, 93 millió fényév átmérőjű, szóval érzitek, ez egy minimum egy nagyságrenddel nagyobb, amit a szimuláció elkészített. És hát ugye, mivel neurális hálóról beszélünk, ahogy az várható, az igen robusztus modell, ugye ez maga a csoda, amit így hívnak, tehát ugye azt jelenti, hogy teljesen újfajta inputokat, mint például a sötét anyag mennyiségének megváltozását is jól kezel. Szóval ez érdekes, azt senki nem tudja még, hogy egyébként miért kocka univerzum lett belőle, de ez nem jelenti azt, hogy ez a csoda, ennek sok oka lehet, amit most vizsgálnak. Viszont, hogy miért is jó, amellett, hogy olyan eredményeket produkál. Ugye egy modell attól még, hogy olyan eredményt produkál, amit nem várunk tőle, még nem jelenti azt, hogy jó, de ez a modell jó. Ugyanis 2,8%-os a hibarátája, ami azt jelenti, hogy egy olyan modellel, egy olyan szimulációs, tehát hagyományos programozással készült szimulációval vetették össze a modell eredményeit, aminek a futása, és nyilván nem karcórán meg okostelefonon, hanem nagyon komoly számítógépen rendszereken, több mint 100 órát vesz igénybe. Tehát ugye mivel az univerzumról beszélünk, így aztán a labelezett Grand Truth adat az nincs meg nekünk, tehát nem tudjuk az igazságot az univerzumról. Jó, igen, tudom, persze 42-nek kommenteljétek ezt be. De hogy azon kívül nem tudjuk az univerzum nagy igazságát, viszont tudjuk a jelenleg általunk a világon legjobbnak tartott és legkomplexebb szimulációnknak az eredményeit bizonyos dolgokra. Csak egy bibi van ezzel a szimulációval, hogy hát ez ilyen 100 órákat szokott futni egy-egy kérdésre. És ez a királyság ebben a modellben, és hogy így a machine learning, illetve hát menő szóval mondva az AI ide is, erre a területre is bejött, hogy ez a szimuláció, ami mondom 2,8%-os hibával, de megközelíti ezt a arany standardnak tartott nagy szimulációnak a teljesítményét, az kb. 30 millisekundum alatt fut le. És azért érzitek, hogy ha abból kell választanotok, hogy 100 órát vártok egy kérdés megválaszolására, vagy 30 millisekundumot, de abban a kérdésben lesz abban a válaszban lesz 2,8%-nyi hiba, akkor egészen nyilvánvaló, hogy a legtöbb kérdés esetében ez a gépi tanulásos eljárás hatalmas előnnyel bír az egyébként létező és nagyon pontos szimulációkhoz képest. Szóval szerintem ez egy kiváló ötlet, és biztos, hogy még sok érdekességet fogunk hallani, amikor a leszimulált vagy lemodellezett AI-t szétszedik, és majd végigvizsgálják a kutatók, tehát itt egy érdekes dologra, több érdekes dologra is lehetünk figyelmesek, így tulajdonképpen összefoglaló esként mondom. Egyrészt az, hogy nem a tényleges valósághoz mértük hozzá, én nem voltam ott, szóval a kutatók nem ahhoz mérték hozzá a képességeit a modellnek, hanem az általunk ismert legjobb szimulációhoz, aminek általában ugye ez egy nem javasolt eljárás, de mivel most pont nincs senkinél az univerzum teljességét leíró valóság, ezért ez volt a legközelebbi jó, amihez hozzá tudtunk ugye nyúlni. Tudtunk, mert nem tudom, miért beszélek állandóan több eszembe ezekről a kutatókról, és semmi közöm sajnos hozzájuk. Irigylem őket, hogy ilyen okosak. Na minden esetre, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog benne. A másik nagyon érdekes dolog benne, hogy olyan eredmények jöttek ki belőle, amire nem számítottunk, gondolok itt a kocka univerzumra, vagy gondolok itt a 600 millió fényéves átmérőre, ami egyébként gyanúsan kerek szám, szóval furcsa lenne, ha kiderülne, hogy most sikerült eltalálnunk az univerzum méretét, és az pont a mi metrikus rendszerünkben egy kerekszám, ami fura. Szóval ez valószínűleg nem így van, de hogy miért 600 millióra jött ki, azt nem tudjuk, és valószínűleg ebben el van rejtve valami tudás. Annak ellenére, hogy szinte biztos, hogy nem pont 600 millió a fényév az átmérője egy egyébként kocka alakú univerzumnak. Ez csak egy apró lehetőség arra, hogy valójában mindannyian egy Minecraft szimulációban élünk, ha már kocka alakú. Na jó, viccet félretéve, szerintem ez marha érdekes volt, úgyhogy remélem nektek is tetszik. A másik témám, a cikk egy Amerikából induló szolgáltatásról szól, az a neve, hogy Patreon Scam, és alapvetően hát szórakozó helyeknek, kocsmáknak árulják ezt a megoldást. Arról van szó, hogy a bejáratnál elhelyeznek egy, hát különböző megoldások vannak, van ahol kioszkokat, van ahol egy kézi leolvasót, teljesen mindegy, és mielőtt bemehetnél, le kell csippantanod a személyi igazolványodat. ID-ról írnak végig a cikkben, természetesen a show notes-ban megtaláljátok a linket. Ami azért érdekes, mert ID-ról írnak, ezt én személyi igazolványnak fordítom, de nyilván ez különböző országban különböző megoldások, ugyanis a Patreon Scan az több országban is üzemel már. A cél, ez egy biztonsági megoldásként árusítják a bár tulajdonosok, szórakozóhely, kocsma tulajdonosok számára. Ugye az az elmélet, hogyha valaki valami atrocitást okoz egy ilyen szórakozóhelyen, és onnét effektív kidobó emberek, tehát mit tudom én, verekedés szít, vagy bereköt valaki, vagy úgyisten mit csinál, valami rossz dolgot csinál, akkor kitilthatják az adott helyről, igen ám, de akár már aznap este is elmehet egy másik helyre, és folytathatja ott ezt a negatív tevékenységét, ugye, a másik kocsmárosnak fogalma sem lesz róla, hogy már egy helyet szétvert aznap este az illető, de ha ezt tudná, akkor valószínűleg nem engedné be. Na, pont erről szól a Patreon Scam, tehát gyakorlatilag egy adatbázis tart fenn a szórakozó helyekre, kocsmákra, diszkókba, stb. Járó emberekről, és megnézi, hogy van-e olyan hely, ahonnét már kidobták ezt a fickót, vagy hölgyet, persze az is lehet. Igen ám, de emellett természetesen bevallottan demográfiai információkat is tárolnak, hiszen a személyi igazolványunkra, illetve az ID-jainkra, nyilván ez országfüggő, de elég sok adat rajt van, például az állandó lakcímünk, például a nemünk, például az életkorunk adott esetben, sőt, a legtöbb országban ugye már fotó is van, amiről aztán meg lehet mondani olyan dolgokat, mint bőrszín, és egy csomó minden mást is természetesen. Szóval az a mondás, hogy a Patreon Scannek egy darab saját közös adatbázisa van, amiben benn vannak hát az emberek, nem mondhatom így, hiszen azt hiszem, hogy nem sok olyan ember van a világon, aki se kocsmába, se diszkóba, se egyéb szórakozó helyre, étterembe, sehova nem ment még soha. Tehát, hogy elég sok ember benne lehet ebben az adatbázisban, természetesen nem vagyok ilyen pontjól, utána jártam a számoknak, mindjárt mondom is őket. Egyébként a Patreon Scan saját bevallása szerint egy 5 hónapot igénybevevő próbaidőszak alatt mintegy 500 ezer emberről szerez információkat, és 40 ezer eltiltott ember van ezek között, tehát ezek azok az adatok, amivel úgymond reklámozzák magukat, tehát hogy ilyen sok máshonnét már kirúgott embertől védi meg ugye a szórakozóhely tulajdonosokat, illetve hát az ott lévő többi vendéget. Van azért néhány probléma ezzel a dologgal. Először is az ítéletet, hogy úgy tetszik, azt a kidobók hozzák, tehát amikor ők úgy döntenek valakiről, hogy már pedig nem kívánatos személy többé azon a helyen, akkor ők bepittyentenek egy flaget gyakorlatilag a te ID-d mellé. Ami azért, lássuk be, nem tudom, hogy ti milyen helyekre jártok, vagy milyen országban hogy van, de általában a szórakozó helyek kidobó emberei ritkán alkotmányjogászok szabad idejükben, tehát nem biztos, hogy az ő ítéletük arról, hogy a te viselkedésed megfelelő vagy sem, az bármilyen szempontból is elfogadható egy pártatlan és objektív ítéletnek. Persze most mondhatjuk azt, hogy aki verekedik, azt dobják ki nyugodtan, persze ezt mondhatjuk, de gondoljatok bele, hogy azért egy csomó olyan eset van, jogi eset, feljelentés, stb., még Magyarországon is, de aztán tőlünk nyugatra meg még gyakoribb, ahol valaki valamivel bevádol, valaki csúnyán szólt hozzá, nem úgy nézett rá, hozzáért direkt vagy nem, egy szórakozó helyen azért sok minden előfordulhat, nem biztos, hogy szeretnél bárki azt, hogy utána hónapokig, vagy egyébként meghatározatlan ideig egy adatbázisban az ő neve mellett egy ilyen vád legyen. És hát természetesen a szórakozó helyek, ha nem akarnak balhét, akkor alapvetően egy bemondásos vádra is kidobnak valakit, mert inkább az, mint hogy bármi történjen náluk. Szóval értitek, azért ez necces. Ezen kívül az így betöltött adatokról olyan profilokat készíthet, és nem csak készíthet, hanem bevallottan készít a Patreon Scan, mint hogy hol élnek emberek, azok az emberek, akik arrafele élnek, régiók, városrészek szerint azok milyen távolságot és milyen gyakran tesznek meg azért, hogy hát inni járjanak, vagy szórakozni bármilyen egyéb formában, hát ahol ugye bárhol, ahol van ilyen Patreon Scan szolgáltatás, szóval nagyon komoly profilozást tudnak és hajtanak is végre. Ráadásul azt sem titkolják, hogy ezt mindezt gyakorlatilag bármikor odaadják hatóságoknak és bároknak, hát annál, hiszen ebből élnek, ez a szolgáltatás lényege. És a végére tartogattam a durva számot. Összesen a Patreon Scan saját bevallása szerint, egyébként ez egy piac és profitorientált vállalat, ennél fogva az állami felügyelet fölötte épp annyi, mint bármely egyéb KFT fölött, tehát pénzügyi beszámolóik vannak, és lényegében semmi egyéb. Szóval összesen a működése alatt eddig több mint 200 városban van Patreon Scan ügyfél, nyilván vannak olyan városok, ahol egy csomó van, és ez alatt most kapaszkodjatok meg, több mint 60 millió ember adatait gyűjtötték össze. Tehát van egy magáncég a világban, az vagy több is persze, a Patreon Scan, amely 60 millió emberről tart olyan profilt, amiben jó eséllyel fényképes adatbázis, a személyigazolvány szemképe, egy csomó demográfiai, egy csomó állami azonosító adat, és egy csomó viselkedési információ is van, úgy, hogy ők hivatalosan is ennek az árulásából, mármint hogy árusításából élnek. Mondhatnátok azt, hogy persze ismerünk ilyeneket, ez a Facebook, de mondjuk a Facebook nem szükségszerűen tudja a személyigazolvány számomat, nem szükségszerűen ismeri a fotómat. Oké, ha felteszem, ismeri, és értem, hogy az emberek többsége felteszi, de értitek, nem muszáj felraknom. Illetve hát ott azért erősen megválaszthatom azt, hogy milyen adatot töltök fel, míg ebben az esetben nem. Persze erre is mondhatjuk, hogy dehogy nem, hát egyszerűen nem megyek el olyan szórakozó helyre, ahol a Patreon Scan üzemel. Azonban nem tudom, hogy ez mennyire életszerű egy baráti társasággal, vagy akár egy randi során így mennél be mondjuk egy bárba, vagy egy étterembe, és akkor egyszer csak meglátod, hogy az ajtónál egy Patreon Scan kioszk van, úgyhogy azt mondod a randidnak, vagy azt mondod a családnak, ahol a családi eseményt tervezted, hogy hát bocs, srácok, de vagy tegyük át máshova ezt az alkalmat, vagy akkor én nem jövök, mert ott a Patreon Scan, és én nekem fontos a személyi adataim védelme. Megteheted, de úgy gondolom, hogy ti is úgy véditek, hogy ez ebben a formában életszerűtlen. Nem tudom, ti mit gondoltok erre, hogy ez mennyire ijesztő vagy sem. Én inkább ijesztőnek gondolom, mint sem. Ezt azért erősnek érzem, ezt a személyigazolvány lecsikpantását azért, hogy igyak egy sört. Szóval... Ja, kíváncsi vagyok a véleményetekről. Egyébként ez a téma fel is vezeti egy picit talán a következő témámat, amire azt ígértem, hogy egy picit talán filozofikusabb lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ez a fajta tartalom bejön-e nektek, úgyhogy ezúton kérem is tőletek, hogy kommentezzetek, vagy a Facebookon, vagy a Patreonon, vagy akár az adatépítészlek csatornán, mert szeretném tudni, hogy ez a formátum mennyire fekszik nektek. Én is most próbálom ki először, meglátjuk. Meglátjátok majd a show notes-ban a vonatkozó írást, amiből ez az egész kiindult, de én úgy kezdtem el erről gondolkodni, hogy mert sokat beszéltem róla, meg nyilván más formákban is sokat hallhattatok a kínai adatmegfigyelő, vagy a kínai megfigyelő államról, mindenféle kamerás megoldások terjedéséről, akár például az előbb említett milyen Patreon volt? Patreon Scan. Igen, ezt fel kellett írnom, mert ezt nem jegyeztem meg megoldásról, de hát számtalan ilyen kamerás megoldás van mindenfele a világban, vagy akár itthon is azért, mert ezek terjednek. Vagy olyan dolgok, mint amikor csipeket ültetnek az ember bőre alá, vagy épp a minap talán, igen, lehet, hogy két napja volt Elon Musknak ez a bejelentése a Neuralink-el, amivel ugye szeretnének csipeket közvetlenül az emberi agyba, az emberi agyszövetbe ültetni, és ezen keresztül számítógép interfészként azt használni, és ezen keresztül számítógépet meghajtani. Szóval, hogy vannak ilyen trendek a világban, és erről, valamennyire erről szól ez az írás egyébként. Ez fontos, hogy ezt nem technológiai szakember írta tulajdonképpen, közben itt a biztos halljátok egy picit így a jegyzeteimet alapozgatom. Sőt, aki írta, az teológus egyébként. Mint ilyen, nyilván ő semmilyen formában nem technológiai szakembernek számít, de nem kell ahhoz technológiai szakembernek lenni, hogy egyébként tudjunk a technológiáról beszélni és gondolkozni. Egyrészt, másrészt pedig nem kell ahhoz szakembernek lenni, hogy az életünket befolyásolja. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindenkit érint, és mindenkinek joga van erről gondolkodni, sőt, mi több kötelessége erről gondolkodni. Szóval a cikk címe az, hogy Myth of Convenience, és hát ugye erről szól, tehát a kényelem mítoszáról szól. Ugye tulajdonképpen egy jó érdekes mondattal kezdődik, hogy az apokalipszis lovasai mintájára a digitalizáció lovasai, a kényelem, a biztonság, és a, hát így írja a cikk, hogy lulz, vagyis hát ugye a LOL-nak a rosszul leírt többes száma, tehát ez a, mondjuk így, hogy kicsit kényszeredett, vagy ilyen mindenáról jópofiskodás, vagy ilyen jópofa nevetgélés, amit így muszáj űzni a netes, webes iparban, ugye ezt mindannyian ismerjük. Szóval arról szól a cikk, vagy úgy indítja a gondolatfolyamot, hogy a kényelem okán és oltárán saját döntéseink, saját választásaink által élünk egy olyan világban, amiben egyébként elméletileg senki sem akar. Tehát, hogy megkérdezünk bárkit jóformán, legalábbis a nagy többség mindenképpen arra fog szavazni, túlnyomó többség, hogy természetesen nem szeretné, hogyha megszűnne a magánszférája, nem szeretné, ha mindenki mindent tudhatna róla, nem szeretné, hogyha tudta nélkül kormányok, vagy bármely más szervezet kémkedjen utána, tehát ezeket az emberek többsége nem szeretné, vagy elutasítja. Van, aki mindet, van, aki egy részét, de hogy az emberek egy jelentős része alapvetően többnyire ezen az állásponton szokott lenni. Ha megkérdezzük az embereket, hogy akarod-e, hogy a szomszédod mindent tudjon rólad, akkor az emberek többsége azt mondja, hogy ha, te hogy akarom. Nem szeretnék üvegből készült házban lakni, örülök, hogy nem átlátszók a falaim. De hogy furcsa módon, paradox módon, mégis a saját döntéseink által, külső kényszer nélkül létrehozunk folyamatosan, és azért ez most már sok éve tartó folyamat, nem tegnap kezdődött. A Facebookot szokták emlegetni, én is fogom most, de ez egyébként pongyol, hiszen ugyanúgy a Facebook előtt, akár csak a magyar vonatkozásban az IVIVET, ugye jóval a Facebookot megelőzően mondanám, vagy VIVET, de akár még a MySpace, vagy bármi hasonló, még régebbről. Tehát, hogy ezeknek az eszközöknek a használata nem volt sosem kötelező, és mégis ezek segítségével egyre inkább megosztottuk ezt a tartalmat, és ma már az emberek jelentős része, még ha talán nem is az adatépítés hallgatói, úgy gondolom, hogy én úgy képzelem, hogy ti egy picit ennél tudatosabbak vagytok. De bizonyos mértékig ez természetesen nem is igaz, noha a témában relatív azt gondolom, hogy talán tudatosabbak közé tartozom, de messze nem kezelem ezt teljesen átláthatóan és teljesen tudatosan. De hogy így osztunk meg olyan információkat, amik abszolút privátszférás dolgok. Nemrég, mikor olvastam ezt a cikket, megkutattam ezt a témát, egy picit olvastam arról is, hogy talán tavaly volt egy ilyen trend, hogy párok megosztottak ilyen közös fotókat, amik hát kimondottan, és ez volt a lényege a trendnek, hogy hát szexuális együttlét után. Tehát, hogy lefeküdtek egymással, és rögtön ezután így lefotóztak egymást. együtt az ágyba, vagy mit tudom én hol, és akkor ezt így kirakták, mert hogy ez egy ilyen trend volt, mint most, most ez az arcöregítő app, hát akkor meg ez volt a trend. Tehát vitán felülálló, hogy rendkívül privát, személyes dolgok ezek, és mégis megosztjuk őket a nagyvilággal. Ami tényleg paradox, mert hogy tényleg a kényelem okán. Tehát, hogy ugye mi az érv, jó, talán ebben a szex utáni fotóban nem ez az érv, de mondjuk a Facebook használat terén, hát mi az én érvem is, ugye, hogy megosztok rajta bizonyos információkat, akár az életemmel kapcsolatban, bár én viszonylag ritkán, de azért előfordul, mert hogy nagyon kényelmes, mert akkor így tudom, hogy az ismerősök, távoli országban élő barátok, stb. Tudják, hogy mi van velem, nem kell nekik egyesével levelet írnom, nem kell őket egyesével meghívnom, nem kell őket egyesével értesítenem, hanem így közösen úgymond ilyen küldő jelleggel megosztom ezeket az infókat, de hát persze megosztom mindenki mással is, meg Mark Zuckerberggel, meg az NSA-re, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egy olyan világban élünk, amit senki sem akar, de valahogy mégis csináljuk, pedig nem kényszerít minket erre semmi, vagy senki. Persze, természetesen mondhatnánk, és így folytatja a cikk is, hogy azért ez így ebben a formában nem teljesen igaz, mert hogy a pálya azért nagyon sokszor ezeknek a technológiai óriás cégeknek lejt. Igaz, hogy nem vagyunk rá kényszerítve, hogy használjuk ezt, tehát nem tart senki pisztolyt a fejünkhöz, hogy már pedig posztolja Facebookra, meg az Instára, meg stb. Stb. De azért úgy vannak beállítva a dolgok, gondoljunk akár csak a LinkedIn-re mondjuk egy álláskeresés kapcsán, vagy a GitHub-ra, hogy akinek azért ezek nincsenek, az nem azt mondom, hogy kizáró, mert biztosan nem kizáró, de azért úgy furcsa és furcsa gondolatokat kelt, adott esetben okozhat egy ilyen kis bizonytalanságot mondjuk a másik oldalon. Meg hogyha egyszerűen elmész egy baráti társaságba vagy bárhova, és az emberek valamiről beszélnek, és elküldenek messengeren egy linket egymásnak, megosztanak valami, mondjuk egy filmről van szó, megosztják a linket, vagy egy kritikát, vagy egy fotót, és így neked meg ez nincs, és így kimaradsz belőle. Természetesen ez lehet egy tudatos döntés, és vannak, akik így döntenek, de a többség nem dönt így, mert egyszerűen kényelmetlen, és mert bár valójában kizárhatjuk ezeket a megoldásokat az életünkből, de azért ez nagyon nehéz. Nekik lejt a pálya ezeknek a tech-óriásoknak. Akarsz ingyen navigációt? Ott a Google Maps. Hát cserébe persze tudni fogják, hogy hol jársz, stb. Stb. Ennek ellenére a cikkíró, és ebben a mondatban én is egyetértek, vagy ebben a gondolatban én is abszolút, nem mindegyik mondatában egyébként, de ebben például abszolút egyetértek, hogy veszélyes, bénító és felelőtlen lenne azt gondolnunk, hogy hát jó, hát úgy sincs valójában döntési felelősségünk, igazából nem tehetünk mást, a világ ilyen, stb. Stb. Hiszen egyrészt ez ebben a formában nem igaz, másrészt a világ javarészt, a modern világ javarészt már olyan, amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen, tehát az ember befolyásolja. Sokkal, legalábbis a történelem során soha ennyire nem voltunk kevéssé kitéve a fizikai környezetünknek. Fizikailag nagyon biztonságos környezetben tudunk élni, legalábbis az elődeinkhez képest. Nem nagyon fenyeget minket már a veszély, hogy az utcára kilépve mondjuk egy katfogutig is felzabál, vagy akár csak a szomszéd város vagy szomszéd település lakója agyonver egy kőbaltával, mert nekem van élelmiszerem, neki meg nincs. Tehát, hogy sokkal inkább, mint valaha a mi döntéseink határozzák meg az életünket és a világunkat. Szóval még ha lejt is a pálya, ami persze vitathatatlan, ebbe az irányba, hogy így az adatainkat adjuk oda, akár a kényelem, akár bármi más, akár az innováció oltárán, azért mindenképpen tehetünk ez ellen, vagy legalábbis van beleszólásunk. Mégsem tesszük. De miért nem tesszük? És az író azt mondja, hogy azért van ez így, mert a kényelem, ami vitathatatlanul megélünk, amikor használjuk ezeket a dolgokat, az egy személyes, privát érzés, bennem lezajlik egy jó érzés, hogy nekem kényelmes valami, míg a szabadság, a magánélet, vagy alkalmasint a demokrácia az egy elvont fogalom. Azoknak is tudjuk és értjük a fontosságát, de azt itt nem érzem benne a mellkasomban, hogy én most szabad vagyok, vagy éppen demokráciában élek. Legalábbis nem olyan közvetlenül, mint magát a kényelmet. Vagy legalábbis az emberek többsége így van ezzel. És a technológiában, a technológiai fejlesztésekben azt a modern vágyat éljük ki, hogy meghaladhatjuk a fizikai korlátainkat. Ez vezet tulajdonképpen a kényelem érzetéhez. Az egyik ilyen fizikai korlát az idő. Az időnek a megtakarítása. De ilyen fizikai korlát a sebesség is, hogy az igényeinket egyébként minél gyorsabban ki tudjuk elégíteni. Tehát megszoktuk már, hogy a zsebemben az okostelefon, valami eszembe jut, hogy meg akarom nézni, mert nem tudom, információra van szükségem, megnézem. Megszoktuk már, hogyha unatkozunk, mert várunk a villamosra, akkor előkapjuk a telefonunkat, és YouTube-ozunk, és megnézzünk egy videót. Azonnal kielégül az igényünk, egy pillanatnyi időig sem unatkozunk, és ezért cserébe persze a YouTube nagyon sok mindent megtud rólunk ebben a folyamatban, de áthadottuk ezt az időt, nem töltöttük el várakozással, és gyorsan megkaptuk, amit akarunk. És hát ez általában ezek a technológiai innovációk és így a különböző adatfelhasználáson alapuló megoldásoknak is a fő ígéretei, hogy gyorsan és a saját korlátaidat, a saját sebességedet, a saját földrajzi helyedet meg tudod haladni. Ott tudsz lenni valahol, még ha csak virtuálisan is, ahol nem vagy. Vagy gondoljunk mondjuk egy Skype konferenciára, ott tudsz lenni, ahol nem vagy. Vagy többen ott tudtok lenni, ahol valójában nem vagy. És hát furcsa módon, ennek ellenére az emberek többsége, ezzel magam is így vagyok, nem érezzük azt, hogy több időnk lenne. Legalábbis, ha a vizsgálják, azért longitudinális kutatások is vannak erre, bár nem olyan régóta, meg szokták kérdezni az embereket, hogy érzik, mennyi idejük, mennyi szabad idejük van, mennyit tudnak olyanra tölteni, amit szeretnek, vagy ami a hobbiuk, és az emberek rendre azt válaszolják, hogy egyre kevesebb. Az életünk hatékonyabbá vált ezektől a technikai eszközöktől, de kérdés, hogy kinek a szemszögéből, és milyennek a hatékonyságnak az ára. És erről kevés vita folyik egyébként. Mert amúgy meg valahogy érezzük, hogy mégis mintha egyre kevesebb időnk lenne. A cikk azon is gondolkozik, és ez is elgondolkodtató tényleg, hogy különbség van abban is, hogy a technológia teremtői és a fogyasztói számára nem ugyanazt adja. A teremtőknek valóban uralmat, hatalmat le tudják győzni a korlátaikat, legalábbis bizonyos mértékig. A fogyasztóknak meg elsősorban ezt az előbb már megtárgyalt kényelmet biztosítja. Szóval nem mindannyiunk számára adja ugyanazt, és a határmesdje az ők és a mi között itt nem földrajzi, nem politikai, pláne nem rasszalapú, vagy bármi egyéb, vagy kulturális, hanem az, hogy a technológiának a fogyasztói vagy a kitalálói oldalán vagyunk. Paradox módon egyébként, amikor olyan dolgokról hallunk, mint a Soylent, azoknak, akik esetleg nem tudják mi az, szilíciumföldbe találták ki, ez egy ételpótló por, az a lényege, hogy ez egy olyan por, amiben olyasmi, mint a fehérje por, azt talán sokan többen ismerik, akik így mondjuk edzenek, vagy ilyesmi, de a lényeg az, hogy ez egy ilyen por, amit felöntünk vízzel, egy ilyen barnás tuty keletkezik, és abban elvileg tudományosan megfelelő mennyiségű fehérje, szénhidrát, vitaminok, meg mi egymás van. Mi ennek a Soylentnek a lényege? Az a lényege, hogy rendkívül gyors, tehát az étkezést le tudod 5 percben felöntöd vízzel ezt a, hogy hívják ott ezt a Soylentet, és megiszod. Nyilván ilyen szója alapú valami azért Soylent. Szóval olyan jelenség, mint a Soylent, vagy amikor arról hallunk, hogy Elon Musk, vagy akár Jeff Bezos, vagy akárki, aki ilyen tech istenként van most tisztelve, micsoda borzasztó alvás hiánnyal küzd. Persze ezt büszkén rá szokták beállítani, hogy 4 órát, meg 5 órát alszik legfeljebb, de ugye tudjuk, hogy az embernek ennél több az alvás igénye. Többségük tehát valószínűleg alvás megvonástól szenved, még akkor is, ha azt mondják, hogy nem szenvednek, vagy ez nem nincs hatással az életükre. És persze mindannyiunk alvás igénye eltér, de azért kijelenthetjük, hogy ezek általában nem normális életvitelű emberek ebből a szempontból legalábbis semmiképp. Szóval, hogy az életük elméletileg egyre jobban kiteljesedik, hiszen milliárdosok, ők a technológia urai, de inkább lehet mégis azt érezni, mikor ilyeneket látunk, hogy a technológiai urai a szilíciumvölgyben kifejlesztenek egy Soylentet azért, hogy arra se kelljen időt szállniuk, hogy esznek, mert hogy az is pazarlás. Szóval, hogy inkább egy kicsit alárendelődik az életük a technológiának. Igazából én ebből csak annyit szerettem volna kihozni, mert szerintem ez egy nagyon gondolatébresztő témakör, link a show notes-ban természetesen, hogy nagyon érdemes megfontolnunk azt, hogy az életünk mely részeit és miért engedjük át a technológiának a kényelem oltárán. Talán mondanom sem kell nektek, hogy így adatépítészként, podcasterként, technológiában dolgozó emberként szó sincs arról, hogy én technológia ellenes lennék, vagy akár Facebook ellenes, vagy bármi ilyesmi, vagy ne bírnám Elon Musknak néhány megnyilvánulását. Semmi problémám ezzel, vagy a szilícium völgyel, ha az nem lenne, akkor nem csinálhatnám azt, ami a szakmám, szóval nem erről van szó. Csupán arról van szó, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosan álljunk ezekhez a kérdésekhez, és hogy az élet mely területére engedjük be. Nem vagyok meggyőzve arról, hogy a teljes privát szférákba érdemes például a technológiát beengedni, mert az, hogy kényelmet, hatékonyságot vagy sebességet hoz, ez nem biztos, hogy az életünk minden területén olyan minőség, amiben érdemes egyáltalán gondolkozni. Nem biztos, hogy a privát szféránkban hatékonynak kell lennünk. Nem tudom, ezek vita kérdések, nem is mondtam, hogy ez egy picit ilyen filozófikusabb rész lesz, így legalábbis a egyharmada vagy fele ennek az adásnak, de minden esetre nekem nagyon megtetszett ez a cikk, nagyon megtetszett, hogy egyébként egy barátomtól kaptam a cikket, ő ajánlotta. Nagyon megtetszett, hogy egy teológus ír a technológiáról az emberi értékek mentén, és nem vallás mentén, nem, ugye nem állít ilyen szempontból semmit a cikk, csak érdekes gondolatokat és paradoxonokat vett fel. És amikor arról beszélünk, hogy egy törvényjavaslat van előttünk, vagy a parlament előtt, vagy akár az Európai Unió előtt, stb., ami mondjuk adatvédelemmel vagy a privát szférával foglalkozik, akkor érdemes ezekről a kérdésekről is gondolkodnunk, hogy elkerülhessük azt a szerintem igazán disztópikus, tehát ilyen szomorú jövőképet elővetítő helyzetet, hogy egy olyan világban éljünk, amit senki nem akar, de mégis mindenki választ. Ez volt már az adatépítés, én köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem tetszett nektek ez az epizód. Hogyha ezek a fajta, ami most ez a harmadik section vagy szegmens volt, ez is tetszik nektek, akkor azt írjátok meg, mert akkor nem lesz belőle rendszer, de akkor lesz még több ilyen, hanem akkor azt is írjátok meg, mert akkor nem lesz több ilyen. Azért remélem tetszett nektek az adás, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!